Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Család és Ifjúságügyért felelős államtitkárát, a Fidesz alelnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó, 2018 meghirdetetten a családok éve volt. Idén, ha jól tudom, akkor nincs vagy nem lesz ilyesfajta szlogen, viszont azt látom, hogy 2019-ben meghaladja a 2000 milliárd forintot a családpolitikai támogatások összege. Hát ez már kimondva is egy óriási szám. Mik a főbb területek, mik a főbb prioritások? Lehetnek-e esetleg hangsúlyeltolódások vagy hangsúlyváltások családtámogatások terén az idei esztendőben?
Ugye visszatekintünk az elmúlt most már közel egy évtizedre, tehát mondjuk menjünk vissza 2010-ig, hiszen azóta tartozunk mi a kormányzás felelősségével. Mondhatom azt is, hogy ez a családoknak az évtizede, és bízom benne, hogy a következő is az lesz, hiszen 2010 óta következetesen minden döntésünknél a magyar családoknak az érdekeit tartjuk szem előtt, és azon dolgozzunk, hogy Magyarország egy valóban családbarát ország legyen, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol nem csak hogy jó élni, jó dolgozni, hanem jó gyereket vállalni, jó gyereket nevelni, családot alapítani, jó családdal élni. Ez a célkitűzésünk, és ezért igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni. Az, hogy a tavalyi év az kifejezetten a családoknak szentelt év volt, és családok évének is neveztük el, ez azt jelentette, hogy még több támogatást tudtunk adni, hogy rengeteg új kezdeményezés volt, számos olyan program, amely kifejezetten a családok évéhez kapcsolódott, de a munka az nem áll meg, természetesen december 31-ével nem állt meg, és nem fog megállni a következő időszakban sem, hiszen sok a feladat, még sokat kell tennünk azért, hogy azok a gyerekek, akikre a fiatalok vágynak, akiket terveztek, azok a gyerekek megszülethessenek, és ha már megvannak ezek a gyerekek, akkor a lehető legjobb körülmények között, a legnagyobb jólétben és jól létben tudják ezeket a gyerekeket felnevelni. Tehát, hogyha a kérdés az, hogy várható-e hangsúlyeltolódás, nem. Várható-e az, hogy azt az intenzitást a családtámogatások terén fenntartjuk, legalább fenntartjuk, amit elkezdtünk és amit növeltünk az elmúlt években, akkor azt tudom mondani, hogy minimum megtartjuk ezt az intenzitást, vagy reményeink szerint növelni is fogjuk, és azt várjuk ettől, hogy talán eljutunk oda, hogy Magyarország egy idősödő és csökkenő népességű nemzetből, országból egy gyarapodó, fiatalodó nemzetté válhasson.
Majd természetesen beszélünk az egyes részterületekről is, de talán még a fő irányokra visszatérve, hogy a december végén lezárult a családokról szóló nemzeti konzultáció. Az adatok szerint több mint 1.300.000-en töltötték ki és küldték vissza ezeket a kérdőíveket, amelyeknek, ha jól tudom, még tart az összesítése, feldolgozása. Nyilván, hogy ez azért kirajzol, vagy ad egyfajta útmutatót a tekintetben is, hogy milyen irányban folytatódjon a családpolitika, a gyermekvállalás támogatása, hiszen ez volt a meghirdetett és megfogalmazott célja is a nemzeti konzultációnak.
Nemzeti konzultációt most már 8. alkalommal folytattunk, és ez azért jó gyakorlat a megítélésem szerint, mert hiába volt tavaly áprilisban választás, amelyen kaptunk egy nagyon széles körű felhatalmazást a magyar emberektől arra, hogy folytassuk azt a munkát, amit már 8 éve elkezdtünk. Azért fontos az, hogy amikor mondjuk egy olyan igazán érdemi területtel foglalkozunk kiemelten, mint a családoknak a támogatása, és ott vannak terveink, ott vannak elképzeléseink, illetve ott vannak olyan témák még, amikkel szeretnénk foglalkozni, hangsúlyosan foglalkozni az elkövetkező időszakban, akkor erre extra felhatalmazást kérjünk, vagy ebben kérdezzük meg az emberek véleményét. Ugye a nemzeti konzultáció az egy olyan gyakorlat, amit azért vezettünk be, hogy időről időre részt témákról is, vagy éppen aktuális, mondhatom azt, sorskérdésekről meghallgassuk minél szélesebb körben a magyar emberek véleményét. Mindenki részt vehet rajta, mindenki kikötöltheti a kérdőíveket, és mindenki válaszolhat akár igennel, akár nemmel. Ez volt a helyzet ebben az esetben is, és én úgy érzem, hogy az egy komoly eredmény, hogy ez lett a harmadik legnagyobb, legnépszerűbb, vagy legnagyobb számban kitöltött nemzeti konzultáció. Tehát ezzel a közel 1,4 millió válaszsal, amit kaptunk a mostani családvédelmi nemzeti konzultációra, ezzel tényleg ez a harmadik helyére a dobogónak, a harmadik fokára állhatott ez a nemzeti konzultáció. Magyarán egy olyan visszajelzés is ez számunkra, hogy fontos téma a családok támogatása, hogy érdekli, foglalkoztatja a magyar embereket, hogy van erről véleményük, hogy szeretnének beleszólni abban, hogy hogyan alakul a családok támogatása Magyarországon az elkövetkező időszakban. Tehát egy fontos visszajelzés, egy megerősítés, és valóban, ahogy ön is említette, most zajlik a válaszok feldolgozása, illetve annak véglegesítése.
kérdése. Irányokat is, hogy hol kell ráerősíteni.
Arra számítok, most fogjuk majd az elkövetkező napokban, szerintem a jövő héten valamikor már nyilvánosságra tudjuk hozni a pontos eredményeket, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk ettől az 1,4 millió embertől, és én abban bízom, hogy amennyiben széleskörű felhatalmazás érkezik ettől az 1,4 millió embertől, és mondom úgy, hogy mindazoktól, akik úgy gondolták, hogy véleményük van ebben a témában, és szeretnének hozzászólni, szeretnének beleszólni, hogyha egyértelmű irányok rajzolódnak ki, akkor a számunkra nem csak visszacsatolás, nem csak felhatalmazás, hanem házi feladat is.
De ezért érdekes, hogyha visszaemlékszünk a kérdésekre, akkor itt számos területet érintettek ezek a kérdések, például a főállású anyaság intézményét, a fiatalok életkezdési támogatását, a gyermeket nevelő nők munkavállalásának segítését vagy támogatását. Tehát akkor vélhetően ezek lesznek a tovább gondolandó vagy további endő területek is elsősorban?
11 kérdés volt ezen a nemzeti konzultáción.
Igen, csak én most szemezgettem.
Igen, és fontosakat emelt ki. Én csak azt tenném hozzá, hogy voltak olyan értelemben általánosabb jellegű kérdések is, amelyek az irány kijelölését jelentik. Tehát például az, hogy miben látjuk a magyar jövőt, abban-e, hogy ahogy számos nyugat-európai országban tényleg erre az útra léptek, látják, hogy van demográfiai problémájuk, látják, hogy nem születik elég gyermek. Egész Európára igaz. Gondolnak bele a kedves hallgatók, hogy ma nincsen Európában, az Európai Unió területén egyetlen egy olyan ország sem, ahol elegendő gyermek születne ahhoz, hogy gyarapodni tudjanak, vagy akár csak meg tudják tartani a népességet. Nincsen most már egy ilyen ország sem. Mindenhol ilyen szempontból hanyatlásnak indult valami. Még lehet, hogy van olyan, ahol még mindig nő a népesség szám, mert még van valami tartalékuk egyrészt, másrészt ennek a fő forrása európai szinten a kizárólagos forrása a bevándorlás, tehát innen jön az a többlet, amivel nő még a mai napig Európa népessége egyik évről a másikra, de már egyetlen olyan ország sincsen, amelynek kellő erős lenne az élet ösztöne ahhoz, hogy akár csak fenntartsa saját magát. Tehát a probléma európai szinten jelentkezik. Sőt, mondhatom azt, hogy a modern világ, nyugati típusú társadalmaknak jelentős részében ott van, mondjuk az Egyesült Államokban kevésbé, de ott is államonként változó ez a dolog, de Japánban, de mondhatnám, rengeteg helyen, Ausztráliában, ez egy közkeletű probléma, hogy nem születik elég gyermek. Éppen most a norvég miniszterelnök asszonynak az újévi beszéd volt az egyetlen és legfőbb üzenete az, hogy probléma, hogy Norvégiában nem születnek gyermekek, probléma, hogy kitolódik a gyermekvállalásnak az időpontja, kellene ezzel valamit kezdeni.
Érdekes, a franciáknál volt, ha jól emlékszem, egy felívelő tendencia, és aztán ott is elakadt ez a folyamat valamiért.
A franciák az egyik jó példa voltak, náluk igen magas volt valóban ez a gyermekvállalási kedv, ezért rájuk mindenki figyelemmel is kísérte, hogy mi történik Franciaországban, hát ha lehet valami jó példát onnan elcsenni. Sajnos ez már Franciaországban sem így van, tehát Franciaországban is ez hanyatlásnak indult, és bizony ott is vannak olyan kutatások, amelyek azt is mutatják, hogy ott is a bevándorló háttérrel rendelkező másod-harmad generációs francia idézőjelben azok, vagy már franciák ténylegesen, azok, akik nagyobb számban vállalnak gyermeket. Tehát ott is a közösségek teljesen átrajzolódnak, megváltozik ezeknek az etnikai összetétele, a vallás szempontjából való összetétele, a kulturális összetétele, tehát Franciaországban is nagyon változik a világ, változik a francia társadalom is. De Európában is igaz ez, és tehát itt van ez az egyik választás, hogy azt mondják, hogy azon az áron is, hogy megváltozik a kultúránk, hogy gyakorlatilag az egész életünk meg fog előbb vagy utóbb változni, ezt már látják ezek az országok, akkor is nyúljunk külső erőforrásokhoz, és innen pótoljuk a hiányt, vagy, és itt van ez a magyar válasz, amire most ismét kértünk egy megerősítést, hogy mi mondjuk azt, hogy próbáljuk meg a saját belső erőforrásainkat mozgósítani. Tehát volt ilyen típusú kérdés, vagy éppen olyan általános kérdés, hogy kössük-e össze a családtámogatásokat a munkavállalással a jövőben is. Szerintem ez egy nagyon fontos olyan kérdés, ami nem evidens, amit nem biztos, hogy mindig mindenhol, vagy akár Magyarországon is mindig minden időben megerősítenének a magyar emberek. Mi ezt az utat választottuk 2010-ben, azóta egyre nagyobb mértékben kötjük össze a családtámogatásokat a munkavállalással, tehetjük ezt azért is, mert majdhogy nem már teljes foglalkoztatás van Magyarországon, tehát szinte kimondhatjuk azt, hogy aki akar, tud is dolgozni. Nem biztos, hogy pont azt, amit szeretne, de alapvetően már nem nehéz munkát találni, és akkor elvárhatjuk azt, hogy az, aki gyermeket vállal, vállalja azt a felelősséget is, hogy ő is tesz a saját gyermekének az eltartásáért és dolgozni fog.
Itt most ugye jövőbeni várható változásokat érintettünk, de hát azért sok sok minden változott az idei év kezdetétől, január 1-től is. Gondolok itt a gyermekgondozási díj, a GYED, vagy a diplomás GYED értékbeli növekedéséről, változásáról, illetve megjelent a gyermekek otthongondozási díja, a GYOD, mint egy új támogatási forma. Tehát azért sok minden történt január 1-ével is.
Már az idei január 1-ével is, a tavalyi évben is sok minden volt, hiszen a családok éve nem csak arról szólt, hogy sokszínes program, hanem ha csak a teljesség igénye nélkül felsorolom, akkor vezettük be a jelzálogi hitelengedést a nagycsaláddá váló családok esetében, a diákhitelnek a felfüggesztését vagy elengedését duplájára növeltük, a diplomás gyermeknek az időtartamát, bevezettük a köldökzsinór programot, ingyenes nyelvvizsga, ingyenes kreszt, tehát sok minden volt, ezek csak a tavalyi év újdonságai. Ugye december 1-ével lépett be a két gyermekes családok számára is megnyíló plusz hitel a csok mellé, 10 millió forint értékben, megemeltük másfélszeresére a nagycsaládosokért, valóban 15 millió forintra, és akkor jöttek az idei év újdonságai, emelkedő két gyermekes családi adókedvezmény, gyermekek otthon gondozási díja, növekvő ápolási díj, vagy éppen a GYED plafonnak a növekedése, vagy GYED maximumának a növekedése, vagy a diplomás GYED növekedése. Mondjuk, hogyha csak ezt a GYED maximumot nézem, akkor azzal az összeggel, ami most van, ez már egy 200 ezer forintot meghaladó összeg, ez mondjuk 2010-hez képest több mint kétszer annyi. Ez is mutatja azt, hogy honnan indultunk, és hol tartunk most 2019-ben.
Csak meg egy kérdés erejéig kitérve a GYOD-ra, a most bevezetett gyermekek otthongondozási díjára. Ez ugye bruttó 100 ezer forint, amit majd ugye februártól kapnak az érintettek. Nem is olyan kevés, ha jól emlékszem, akkor 17 ezer családot érint ez. De hát ugye ez a bruttó 100 ezer forint, ez azt jelenti, hogy bruttó összeg, tehát ebből lejön, ha jól tudom, akkor a nyugdíjjárulék. Hát azért sokan felvetették azt, hogy ez így 2019-ben hát meglehetősen szerény összeg, hogyha ezt a nettó összeget nézzük. Nem véletlen, hogy a területen érdekelt szervezetek vagy érdekképviseletek azt szorgalmazták, hogy legalább érje el a minimálbér szintjét ez a támogatás, vagy ez az összeg, és ez majd így is lesz a tervek szerint 2022-re, ugye, hogyha jól tudom, de hát most ugye 2019 van.
Miről is van szó, amikor a GYOD-ról beszélünk, ugye ezt igyekszünk egy nagyon komoly élethelyzetet, egy nagyon súlyos kérdést bele sűríteni három betűbe, ez a gyermekek otthongondozási díja, amit nem tudunk megtenni, hiszen mármint nem tudjuk belesűríteni ezt az egészet egy ilyen egyszerű kifejezésbe. Hiszen itt minden esetben olyan családokról van szó, amikor általában majdnem mindig váratlanul egy olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy születik egy olyan gyermek, akinek olyan súlyos fogyatéka van, vagy olyan súlyos egészségügyi problémája van, amelynek köszönhetően nem tudja saját magát ellátni, nem tud önállóan öltözködni, étkezni, közlekedni, vagy éppen kimenni a mellékhelységre, vagy ezek közül többet nem tud párhuzamosan elvégezni saját maga. Vagy lehet, hogy egy olyan élethelyzet áll elő, amikor ilyenné válik ez a gyermek. Ezeket a gyerekeket a családban a szülők nevelik fel, és az, aki korábban ápolási díjra volt jogosult, most erre az úgynevezett gyermekek otthongondozási díjára vált jogosultá. Ez olyan szülő, aki emellett jellemzően nem dolgozik, hanem főállásban a teljes életét annak szenteli, hogy a gyermekéről, a beteg gyermekéről gondoskodjon, segítsen neki a mindennapokban. Nagyon nehéz élethelyzetekről van szó. Én magam is rengeteg ilyen családdal találkoztam, beszéltem, meghallgattam, hogy számukra mi jelenti a legkomolyabb problémát, és azért ne felejtsük el, hogy korábban, tehát a tavalyi évben ezek közül a családok közül sokan 30 ezer forint körüli összeget kaptak ápolási díj jogcímen. Három különböző csoport volt, alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj, aszerint sorolták be őket, ez egy régi gyakorlat volt már, hogy milyen fokú a sérülése a gyermeknek, illetve mennyire önálló. És ez azt különbséget tett mondjuk a között, aki egyszerre nem tud enni, öltözködni és mosakodni, meg a között, aki csak az egyiket nem tudja. Most kérdem én, hogy tudunk ezek között, a gyerekek között egyáltalán különbséget tenni, mi a nehezebb élethelyzet. Mindegyik élethelyzet rendkívül nehéz, és nagyon nagy odaadást kíván ezektől a szülőktől. Még azt sem állítom, hogy akármennyi pénzzel meg lehetne váltani ezeket a nehézségeket. Nyilván erre a világpénze sem lenne elég, de az, hogy nagyon sok család esetében háromszorosára emelkedett egyik percről a másikra ez az összeg, és még azoknál is, akik a kiemelt ápolási díjra voltak jogosultak, azoknál is majdnem kétszeresére emelkedett föl egy lépésben, ez az ő visszajelzéseik szerint ez egy nagyon komoly segítség a számukra. Emellett arról kevesebbet beszélünk, hogy például az is változás, hogy ha születik a beteg gyermek mellé egy kis testvér, akkor mostantól, már az idei évtől minden családtámogatásra jogosultá válnak a kis testvér jogán, amire korábban nem voltak. Ha két beteg gyermeket neveltek, nem egyszeres gyodot kapnak, hanem másfélszeres összeget, tehát 150 000 forintot. És valóban, ahogy ön is említette, a cél, és ez nem csak egy cél, hanem a döntés is megvan erről, föl fog emelkedni ez az összeg a minimálbérről.
Tehát évről évre
emelkedik, és el összeg. Fogjuk érni az akkori minimálbérnek az összegét. Nem egy lépésben tettünk meg mindent, ezt elismerem, de azt hiszem, hogy fontos lépést tudtunk megtenni, és sokat tudtunk egyszerre lépni az első lépésként, de nem állunk meg ezen a területen, hiszen magam is úgy érzem, hogy ezekre a családokra oda kell figyelni, ezeknek a családoknak komoly segítségre van szükségük, hihetetlen szolgálat az, amit ezek a szülők végeznek, és én azt hiszem, hogy az igaz, tehát én nagyon sajnálom azt, hogy voltak olyanok, akik ezt kifejezetten pártpolitikai szlogenekre, célokra használták fel ezt az egész ügyet, és aztán sehol nincsenek. Ez sokkal komolyabb és súlyosabb dolog ennél. Érdemben kell vele foglalkozni, mi igyekeztünk érdemben átgondoltan foglalkozni ezzel a kérdéssel, és érdemi segítséget próbálunk nyújtani.
Térjünk rá egy másik fontos területre, az otthonteremtésre, illetve az otthonteremtési programra. Közvetlenül az év vége előtt egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy 2019-ben is folytatódik az otthonteremtési program, sőt, bővül is. Mit lehet tudni esetleg erről a bővülésről, vagy a bővítésről? Amikor legutóbb itt járt nálunk ősszel, és erről beszélgettünk, akkor, ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmazott, hogy van még mozgástér bővítésre, és akkor említettünk itt tetőtérbeépítést, felújításokat, tehát hogy bizonyos részterületeken is még az otthonteremtés vagy a csók igénybe vehető lesz. Hol tart
most ez? A csókkal kapcsolatban az a helyzet, hogy itt ugye teljesen új lappal indítottunk 2015 júliusában. Egy új alapokra helyezett otthonteremtési programunk van, nem a régi szocpolos logikával gondolkodunk erről, hanem teljesen más, hogy egyrészt szeretnénk élénkíteni a gazdaságot az építőipar fellendítésén keresztül.
Ez meg is történt.
Mondhatom azt, hogy ez majdhogy nem túl jól sikerült, mert már alig lehet találni kivitelezőket, igen. Állnak néha azért az építkezések, mert nem tudják már, nincs munkaerő, amelyik el tudná látni a feladatokat. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a részével nagyjából rendben vagyunk, legalábbis az elkövetkező évekre látunk ilyen szempontból előre. A bejelentett építkezéseknek a száma az minden eddiginél nagyobb, tehát úgy érzem, hogy ezt a célt sikerült elérnünk. A másik az egy család támogatási demográfiai cél volt, hogy otthonokat építsünk ebből a támogatásból, és úgy érzem, hogy itt is sokat léptünk, hiszen most már 94 000, tehát közel 100 000 család az, aki a csokot igénybe tudta venni, ezt meg lehet szorozni négyel, már közelítünk a 400 000 emberhez, ami azért megint csak nem egy kis szám. És azt láttuk, hogy miután, mondtuk is mindig, hogy miután ez egy újszerű program, új otthonteremtési programot indítunk, ezért lesznek gyerekbetegségek, ki fog derülni menet közben, hogy még hol lehetne javítani
rajta. Voltak is módosítások. Voltak
módosítások.
Használt lakások is bejöttek.
Így van, bejöttek
a
használt lakások, most emeltük a hiteleket voltak. Hozzá, jelentősen ugye bevezettük a nyilatkozati elvet, hogy ne kelljen ekkora paksamétákkal bemenni, ügyet intézni, hanem sokkal egyszerűbbé vált a dolog. És ugye két dolog verseng itt egyszerre egymással, egyfelől, hogy tudunk minél többet adni és minél többeknek segíteni, másfelől legyen azért stabilitása is ennek a támogatásnak. Az se lehet, hogy egy támogatást azt 5 percenként változtatgatunk, hiszen akkor bizonytalanság van, akkor mindenki kivár, mert azt gondolja, hogy hát a 2 hónap múlva még jobb lesz, mint amilyen most. Ezért is nem nyúltunk hozzá olyan gyakorisággal, mint lehetett volna, és ezért is nem nyúltunk hozzá már a tavalyi év végén. Azt mondtuk, hogy most megvárjuk a családi konzultációnak az eredményeit, és majd ezzel párhuzamosan mi előkészítünk javaslatokat, és a döntés ezután megszületik a kormányon erről.
Most valamikor 2019-ben komolyabban hozzá.
Tudom azt mondani, hogy igen. Ugye van egy olyan része, amiről már beszéltünk a nyilvánosság előtt is, bízom benne, hogy sokan számítanak is rá, várják. Ez ugye a falusi csok, amit így neveztünk el, vagy ez a beceneve.
Hát ez volt a munkacíme.
Igen, ez volt a munkacíme. Ez a magyar falu program keretében valósul meg, kifejezetten a kisebb településeknek az otthonteremtését tűzte ki célul. Tehát van ez a falusi csok álnevű, vagy beszélnevű dolog.
5000 léleknél kevesebbet
számán. Kisebb településeken.
3 millió ember egyébként éppen utána
óriási, így van. Nagyon nagy a település szám is, és az ott élőknek a száma az pedig ilyen magas, valóban 3 millió embernél többről is beszélünk, és olyan településekről, ahol teljesen más problémák vannak lakhatás, otthonteremtés terén, mint mondjuk Budapesten, egy budai kerületben, vagy éppen egy külpesti kerületben.
Hát gondolom itt az is szempont, hogy ezeknek a településeknek a megtartó erejét valahogy növelni, tehát hogy ne menjenek el onnan a fiatalok.
Egyrészt a megtartó erő valóban, tehát hogy ne öregedjenek el ezek a települések, vagy tudjanak visszafiatalodni, amihez kell munka, kell otthon. Ez minimum, ami kell hozzá, meg még szolgáltatások is kellenek, kell jó iskola, kell jó egészségügy, és sok minden, amit ugye szeretne valaki, aki gyermeket vállal, a gyermeke számára biztosítani. Tehát ez egy összetett dolog, az otthon biztos, hogy kell hozzá. És nem elég csak az, hogy minél többen lakjanak ott, vagy minél jobban meg tudjuk tartani ezeket az embereket, azért nézzenek is ki valahogy ezek a falvak. Ne tákolmányoknak az építését támogassuk, legyen valamilyen utcakép, legyen valamilyen egységes falukép mondjuk egy adott településen, tehát ilyen szempontokra is figyelemmel kell lenni, és igaz az, hogy mondjuk egy-egy ilyen településen például egy otthonnak a felújítása az nagyobb realitás, mint az, hogy mindent ledózerolni és teljesen új házakat építeni. Tehát más előjelű problémák is jelentkeznek, és azt tudom ígérni, azt tudom mondani, hogy a modern falu Magyar Falu Program keretében kormánybiztos úrral, Gulyás miniszter úrral közösen dolgoztunk azon, hogy lehetne ott a lehető legjobb segítséget
nyújtani.
Tehát
ez valami más típusú konstrukció lesz, mert véletlenül nem az összeg növeléséről van szó.
Nem, ennél sokkal összetettebb. Én azt tudom mondani, hogy kifejezetten ezekre a településekre szabott megoldásokat fogunk tudni kínálni. Ezért is mondom azt, hogy a falusi csokot inkább csak ilyen becenévnek mondanám. Tehát biztos, hogy lesz egy ilyen lába, és ezzel párhuzamosan szeretnénk azt, hogy amit látunk a csoknál általában, amiről valóban már ön is említett ezek közül egy-két kérdést, például a tetőtér beépítésnek a kérdését, de tudnék én még egy-két ilyen konkrét dolgot is felsorolni, hogy azoknál tudunk-e még segíteni, tudunk-e még úgy alakítani a támogatáson, hogy a jelenleginél is jobb legyen. Van erre egy javaslatunk, amikor eljut oda a kormány, hogy meg tudja ezt is tárgyalni.
Ebből még nem árul el nekünk semmit.
Hát ennél többet most, hogyha nem haragszik meg, akkor nem tudok, de ígérem azt, hogy amikor megszületnek ezek a döntések, örömmel jövök és részletesen beszámolok róla.
A kedvezményes 5%-os áfakulcs szintén fontos eleme az otthonteremtési programnak. Én majdnem múlt időben fogalmaztam, hogy ez csak volt, mert hogy ugye megszületett a döntés ennek a kivezetéséről. De hát azért rész elemeiben vagy részleteiben ez valamilyen módon folytatódik még most.
Hát megszületett én azt mondanám inkább, hogy megszületett a döntés, a korábbi döntés felülírva a folytatásról, hiszen ugye az eredeti mondásunk, az eredeti vállalásunk is az volt, hogy ez 2019. december 31-éig tart, és ehhez képest, miután láttuk azt, hogy bizony sok olyan építkezés van, amelyik bár már megvan az építési engedély, bár már ott van a csőben ez az építkezés, de pont azok miatt, a problémák miatt is, amikről beszéltünk, kapacitás, vagy éppen aktuális forráshiány, vagy mindenféle nehézség miatt nem fog lezárulni az építkezés 19. december 31-éig. Nem tudják értékesíteni ezeket az új építésű ingatlanokat év végéig. Ezért jelentkezett egy ilyen kérés, találkoztunk azzal, hogy jó lenne, ha ezt tudnánk tolni, és ezért hosszabbítottuk meg azokra az építkezésekre, amelyeknek már egy adott időpontban megvolt az építési engedély, vagy bejelentették már az építkezést. Tehát mondhatom azt, hogy a korábbi vállalásunkat ilyen értelemben felülmúljuk.
Igen, de aki mondjuk most gondolkozik ebben, és majd most vág bele egy építkezésbe, arra már nem vonatkozik majd ez
ugye,
a kedvezményes.
Miről van itt szó? Itt új építésű ingatlanoknak az értékesítéséről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki saját maga építkezik. Itt arról van szó, hogy egy vállalkozó egy beruházást folytat.
Az egy másik terület, aki saját maga építkezik,
tehát
ő viszont 5 millió forintot visszaigényel.
Hát. Akiről ön beszél, az a hallgató, mondjuk, aki most fontolgatja azt, hogy ő belevágna egy építkezésbe.
Bocsásson meg, hogy mennyire érdekli ez a hallgatókat. Érkezett pont ezzel kapcsolatban egy hallgatói kérdés. Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy ő nagyon bizonytalan, hogy ez az 5 millió forintos áfa visszaigénylés, egy családi házat építésébe szeretne belevágni, hogy ez marad-e, mert ugye úgy gondolja, hogy emiatt most egy kicsit bizonytalan a helyzet, mert nem látja tisztán, hogy ez megmarad-e, ez az 5 millió forintos áfa visszaigénylési lehetőség saját családi ház építésénél.
Igen, én csak biztatni tudom ezt a kedves hallgatót, és mindenkit, aki gondolkodik azon, hogy saját maga építkezne. Mondjuk egy egészen konkrét helyzetet. Van egy fiatal pár, akik már akár évek óta együtt vannak, és gondolkodnak, hogy összekötik az életüket, gyerekeket vállalnak. mondjuk legyünk optimisták, mondjuk azt, hogy 3 gyermeket terveznek, most mondjuk 25 évesek, 28 évesek, és azt mondják, hogy hát 10 éven belül, tehát mondjuk olyan 35-38 éves korukig szeretnének nagy családdá válni. Ez van a fejükben. Összeházasodnak, és a házat szeretnének, építkezni szeretnének, mi mindenre lesznek ők jogosultak. Rögtön, hogyha vállalják azt, hogy 10 éven belül 3 gyermekük lesz, akkor jogosultá válnak a 10 millió forintos vissza nem fizetendő csok támogatásra. Miután 3 gyermeket vállalnak, föl tudnak ehhez venni 15 millió forint kedvező kamatozású garantált a 3% alatti hitelt 25 évre. Miután építkeznek, 5 millió forintot vissza fognak kapni a számlák, a gyűjtött számláknak a bemutatásával, hiszen gyakorlatilag ők nettó összeget fognak ezen mértékig fizetni, 5 millió forintig vissza tudják igényelni az áfát. Tehát még kaptak 5 milliót, és amikor majd ott tartanak, hogy már a harmadik gyermek születik meg, akkor egyébként a fennálló hiteltartozásukból rögtön jóváírunk 1 millió forintot, mert ugye van egy ilyen lehetőség is, hogy elengedjük a 1 millió forintját gyermekenként a hitelnek. Tehát, hogyha ezt így összetesszük.
De nem tudtam összeadni, de azért ez egy csinos összeg.
Én azt hiszem, hogy ezzel már úgy neki lehet indulni. Igen. Tehát ezzel már kell hozzá bátorság, mert kell hozzá bátorság, hogy elköteleződjön valaki, kell hozzá bátorság, hogy 3 gyermeket merjenek előre vállalni, de hogyha megvan ez a bátorság, megvan ez az elszánás, akkor azt mondom, hogy majd, hogy nem, persze nem mondom, hogy ez Belbudán, de hogy az ország számos részén ezzel a segítséggel gyakorlatilag önerő nélkül, vagy szülői segítség nélkül el tudják kezdeni a közös életüket.
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család és Ifjúságügyért felelős államtitkára a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.